9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet újra béke Európában, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti találkozójának plenáris ülésén. A kormányfő megnyitó beszédében hangsúlyozta, a plenáris ülésen Európa biztonsági kihívásait tekintik át. Orbán Viktor hozzátette, különös aktualitást ad ezeknek a kérdéseknek a most történt amerikai elnökválasztás. Transzplanti kapcsolataink jövőre megkerülhetetlen eleme az európai biztonsági architektúrának, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. A találkozón meg kell vizsgálniuk, hogy hasonlóan látják-e az előttük álló kihívásokat, hogy hasonló irányokba keresik-e a válaszokat, és hogy tudnak-e olyan területeket azonosítani, ahol képesek és készek közös fellépésre. Abban hiszünk, hogy együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön, fogalmazott Orbán Viktor. A múlt héten enyhén csökkent a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írták, az év 44. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben enyhén csökkent. Csökkenést figyeltek meg a Budapest környéki települések egyesített mintájában, a délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden és Szekszárdon. Emelkedést egy helyszínen sem tapasztaltak, míg stagnálást 11 helyszínen. A tájékoztatás szerint a települések többségén a koronavírus mennyisége az emelkedett tartományban van. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a közeljövőben a koronavírus fertőzések számának növekedése várhatóan megáll. Tudatták azt is, hogy az influenza A-vírus örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja stagnál, a 44. naptári héten Békés Csaba, Budapest, Északi-Pesti és Délpesti szennyvíztisztító telep, Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Székesfehérvár, Szekszárd és Tatabánya mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus továbbra is cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő 1-2 hétben, fogalmaz a közlemény. A gondosóra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg, ezt közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1 műsorában. Nyitrai Zsolt ismertette, már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondosóra programra. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a nyugdíjasok körében népszerű ez a szolgáltatás, úgy látják, hogy tényleges segítséget, biztonságot tud adni a mindennapokban, fejtette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt kiemelte, a gondosóra bő egy éves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondosóra riasztást követően. Nyitrai Zsolt felidézte, a kézre tehető vagy nyakban is hordható készülék összekapcsolódik egy diszpécser központtal, ahol egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők is vannak. Ha a felhasználó rosszul érzi magát és megnyomja a gombot, akkor kapcsolatba kerül a diszpécser központtal, hangsúlyozta a miniszterelnök főtanácsadója. Kiemelkedő utazási kedvet hozott hazánkban az október 26-a és november 3-a közötti időszak, a vendégek száma a 500 000-t is meghaladta, 16%-kal túlszárnyalva a tavalyi iskolai szünetben mért értéket is, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint látványosan nőtt a szálláshelyek forgalma, csaknem 1.200.000 éjszakát regisztráltak, ami a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint 11%-os bővülés tavalyhoz képest. A turisztikai eredményekhez a fővárosban és vidéken egyaránt hozzájárultak, a hazai és a nemzetközi utazók, előbbiek 10%, utóbbiak 20%-os növekedéssel. A Magyar Turisztikai Ügynökség összesítése szerint Budapest továbbra is kedvelt úticél, különösen a külföldi látogatók körében. A közlemény szerint az idei őszi iskolai szünet nyertesei a vidéki települések voltak, amint egy 280.000 belföldi vendég esetében 10-ből 9 fővároson túli úticélt választott, körülben a fürdővárosok Eger, Zalakaros, Gyula, Hévíz és Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb.
Az időjárásról.
Pénteken a párásság ködfoltok megszűnése után fátyol felhős napos idő várható, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 15 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Most melyik az igazi Jézus? Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. János evangéliuma 13. fejezet 35. vers. Láttad már azt a plakátot, amelyiken három férfi közül mindegyik Jézus más-más verzióját jeleníti meg? Az első úgy néz ki, mint egy barbárhegy lakó, a második napbarnított izmos alak, míg a harmadik szelíd, alázatos megjelenésű. Akkor most melyik az igazi Jézus? Olvassuk a kép alatt. A János 13-ban megmutatja magát az igazi Jézus. Elmondja, miről szól az élete is, hogy miről kellene szólnia a mi életünknek is. A szeretetről. Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Közeledett az elárulása, a megfeszítése, és fel kellett készítenie a tanítványait arra, hogy nélküle is folytatni tudják. Úgy érezhette magát, mint amikor egy lelkésznek el kell döntenie, hogy miről szóljon az utolsó ige hirdetése. Vagy amikor azt kérdezik egy tanártól, hogy mi a legnagyobb igazság, amit át szeretne adni. Vagy amikor szülőket arról faggatnak, hogy ha csak egy dolgot mondanának a gyermekeiknek, mi lenne az? Jézus a következőket tartotta a legfontosabbnak. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. 34-től a 35. versig. Hasonlóan egy végrendelethez Jézus utolsó üzenete sem a tartalma miatt volt csupán fontos, hanem a hangvétele és az időzítése miatt is. Summázta az életét és azt is, hogy nekünk mi a feladatunk Isten és mások felé. Szeretni őket. Nos, mivel a szeretet nem az, amit mondasz, hanem amit teszel, ma menj el és találj rá módot, hogy kifejezd Isten szeretetét azok iránt, akikkel találkozol. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2024. november 8-a péntek reggel van. A meteorológusok szerint az éjszaka képződő köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. Ezt követően nagyrészt derült, napos, száraz időben lesz részünk. A Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, mely másúgy gyenge marad. A hajnali mínusz 4 plusz 2 fokról általában 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő. És akkor a tartalomból. A lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre. Pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás, működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát.
A legrégebbi, az egy 1948-as százas csepel, ezt 48-49-ben gyártották. Ott külön voltak az ülések, tehát nem ilyen egyben laticel nyereg volt, hanem külön a vezetőnek és külön az utasnak. Azt kell tudni, hogy eredetileg ezek a 48-as motorok, ezek egyszemélyesek voltak. Aha. Tehát teljesítményéből fakadóan is nem bírták a két szemét, majd ezt követően, amikor már megjelent a 125-ös 49-ben, ami már emeltett teljesítményű volt, és átalakították ezeket a 48-as 100-as csepeleket is 125-ösre, be is lehetett jegyezni a forgalmiba, és akkor már fel lehetett tenni a csomagtartóra egy pótülést, és már rögtön kétszemélyessé vált a motor.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre. Pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a Miskolci Alsóvárosi Református Egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás, működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát.
Hát itt van egészben motor, van darabjaiban, van külön váz. Az ott alapozva van, hogy szürke?
Igen, amit ott látunk, az éppen folyamatban lévő felújítás. Ez úgy indul a folyamat, hogy először is megtörténik a lakatos munka, tehát ami flexelés, heggesztés, pótlás és horpadásjavítás. Ezt követően egy szemcseszórásos eljárással tisztítjuk fel a felületet teljesen az alapfémig, ezáltal mindenféle rozsdárt, szennyezőanyagot, olajos, bármilyen szennyezőanyagot el lehet távolítani, majd egy epoxi alapú alapozót kap a szerkezet, és erre jön rá egy két komponensű töltő alapozó. Jelenleg ezt a fázist látjuk, ennek az a szerepe, hogy az esetleges apróbb hibákat, mondjuk amit a rozsda bele rágta magát, ezekkel szépen ki lehet síkra hozni, hogy majd a rákerülő fényezés az valóban szép legyen, és ne felnagyítsa a hibákat, hanem éppen hogy minden el tudjon fedni.
Na hát itt vagyunk Orosz Istvánnál, szerencsen egy családi ház udvarában, ott is a kert részen, a garázsban, egy dupla garázsba, dupla állású garázsba, és itt, hát amerre néz az ember, alkatrészek. Ez, amiről most beszélt tisztelendő úr, ez saját keze munkája, vagy bizonyos munkafázisok, ami ön dicséri?
Most az az igazság, hogy én próbálok minél több munkafázist magam elvégezni, de vannak olyan technikai feltételek, amiket én nem tudok biztosítani, tehát egy szemcseszóráshoz, oda speciális védőöltözet, berendezés, komolyabb kompresszor és homok kell, tehát ezt én is ismerősi körben csináltatom meg, viszont az alapozás, fillerezés, festés az mind itt készül.
Na most azt hozzá kell tenni, ugye a hallgatók nem látják, hogy mi van itt, de itt veterán motorokról beszélgetünk, nem mai, nem 5-10 éves motorokról, hanem ezek ugye azért olyan az 50-es, 60-as évek?
A legidősebb az 1948-as, 100-as Csepel, a legfiatalabb az pedig egy 1987-es 125-ös ETZ motorkerékpár. Tehát nagy a szórás, mind két ütemű motor, tehát ez a volt szocialista időkben készült motorkerékpárokból áll, itt nekem ez a gyűjtemény, nem is egy év alatt sikerült ezeket begyűjteni, tehát időben és területileg is van szórás, többnyire magyar motorok vannak, illetve német motorok. Volt jávám is, de elengedtem, tehát nem lehet ennyi felé szakadni, tehát nincsen rá egyáltalán már idő. Így maradt az MZ, és maradt a Pannoni, a Csepel, illetve minden, ami magyar motor.
Itt felújításokról van szó, tehát arról, hogy darabjaiban van a motor, vagy nehogy Isten, jobban néz ki mondjuk olyan 70-80%-os, és meg kell azt oldani, hogy az működjön, szép legyen. Honnan jött maga ez az indítatás, hogy ezzel kell foglalkozni?
Ez egy gyermekkori élmény volt. A Magyar Motorok Rendezvúja Bodrogkeresztúrban került megrendezésre 1997-ben, tehát eléggé vissza kell menni az időbe, én akkor még 9 éves gyermek voltam, és ennek a rendezvénynek a főszervezője falunbeli volt, és akkor én gyerekként láttam, ahogy a csepelekkel ott járnak fel és alá, ott a rendezvény előtt, meg maga a rendezvény időtartam alatt is, és elkezdtem érdeklődni a téma iránt, és ott egy olyan motoros csapat verbúválódott a faluba, baráti körből, tehát osztálytársaim voltak, illetve hogy közel, életkorban közel lévő személyek, és elkezdtünk foglalkozni a motorokkal. Elkezdtük mi is összeszeregetni, gyűjteni, még akkor viszonylag baráti áron lehetett hozzájutni akár az egész motorhoz is, és nekem ez nagyjából a 2000-es évek elején, tehát már középiskolás voltam, amikor az első Pannoniát hazamertem vinni, és megmertem mutatni otthon, hogy mit hoztam, nem került sokba, természetesen nem volt.
Ez volt a lényeg.
Így van, ez volt, számomra ez volt a lényeg, otthon nem értékelték ezt túl nagy örömmel, de megbarátkoztak vele a szüleim is. Volt egy nagy szünet is nekem ebben, hiszen ahogyan megszűnt a motoros élet Bodrogkeresztúrban, ez nagyjából olyan 2007-et írunk körülbelül, én ekkor ugye már lelkész szakos hallgató voltam, és ott a tanulmányok, a szolgálatra való felkészülés, az rengeteg időt, energiát és figyelmet követelt meg. De nekem ott jó pár esztendő kimaradt a veteránozásból, nem engedtem el teljesen a szakmát, de akkor, amikor elkezdtem a szolgálatot, illetve még Budapesten tanultam, tehát az egy olyan kötöttség volt, hogy amellett egyáltalán nem sem anyagilag, sem pedig időben nem fért volna bele, hanem 2017-tel indult újra ez a hobbi.
Tehát akkor egy 10 év pauza?
Így van, volt egy 10 év szünet benne, és ez lényegében az a stabilitás hívta életre újra ezt a hobbit, amit maga az intézményi lelkészség és gyülekezeti lelkészség jelent. Itt is rengeteg teendő van, éppen ezért, amik itt készülnek, van, amikor évekig elhúzódik egy-egy folyamat, hiszen a szolgálat az első és legfontosabb az életemben, az Isten igéjét hirdetni, felnőtteket, gyermekeket Krisztushoz vezetni, és azt mondom, hogy ezt nem írhatja felül senki, viszonylag kevés a szabadidőm. Ezt a szabadidőt ugye van, aki horgászásra költi el, van, aki méhészkedik, én nekem pedig maradtak a motorok.
De nem Bodrogkeresztúri, ugye? Mert most Bodrogkeresztúr többször felvetődött, de ha jól tudom, akkor inkább mezőzombor.
Így van, mezőzombor a bázis. Egészen 30 esztendős koromig mezőzombor jelentette minden szempontból a bázis helyett az életemben. Ekkor édesanyáik elköltöztek ide Szerencsre, egy kisebb ingatlanba, kisebb lett a porta, kisebb lett a műhely is ezáltal, és én pedig ugye Miskolcon élek életvitelszerűen, és ide mindig, csak vendégségbe jövök, de a vendégségnek mindig része az, hogy foglalkozok itt a járművekkel is.
Akkor Alsóvárosban még ne keressünk Pannoniát.
Így van, ott még ott nem lesz, hiszen ott helyhiányban szenvedünk, tehát ez itt itteni hobbi. Egyébként is ugye ezek a motorkerékpárok nem feltétlen tudják mindig felvenni azt a lendületet, amit a jelenlegi forgalom diktál. Tehát ugye most kimegyünk akár a 37-esre, ott hát 110 minimum illik menni, többel nem szabad, de minimum mennyivel kell is, különben ott az utolsó kis poszki is megelőz bennünket. Ezeknek a motoroknak inkább 70-80, a P20-asnak 90 az utazó tempója. Felé lehet engedni egy kicsit, de nem sok értelmét látom. Innen Szerencsről pedig több jó minőség, de kevésbé forgalmas út nyílik, akár a Takta közfele, akár fel Abaúj-Szántó fele, tehát itt igen, jobban el lehet közlekedni olyan tempóban, ami ezeknek a motoroknak jobb. Tehát én a motor teljesítményéhez választom meg a tempót, ezért van az, hogy ezekkel én biztos, hogy nem fogok száguldozni a főúton.
Na, most az jutott eszembe, hogy hát a Református Hittudományi Egyetemen nincs olyan szak, hogy motorszerelés, pláne nincs veterán motorszerelés, akkor honnan jött a tudás? Mert ehhez tudás kell, tehát most én vehetek darabokban motort, ha nem tudom összerakni. Jó, hát van egy olyan megoldás, hogy mindenért fizetek, és akkor elviszem, na de hát akkor az már nem az én munkám.
Igen, tehát ez több összetevőből áll, ez a hát nevezzük ismeretnek, vagy tudásnak. Egyrészt én nagyon sokat jártam Zahuszki Lászlóhoz, aki ennek a rendezvénynek, a motoros találkozónak a szervezője és szellemi atya volt. Az ő műhelyében tanultam meg szemre, hogy hogy kell festeni. Hogy kell neki kezdeni egy festő munkának. Én ott egy darabig segédkeztem a motor blokkok szerelésében is. Tehát innen indultak az alapok, és hát a felsőoktatásban tett látogatásom során ugye megtanultam, hogyha valamit akarok, vagy valami újba kezdek, akkor olvasok utána. És igyekeztem mindenféle szakkönyvet begyűjteni, ami ezekkel a motorokkal kapcsolatos, akár konkrét típus ismeretről legyen szó, akár pedig általánosságban véve a kétütemű motornak a világa, ennek a forgattyús mechanizmusa, vezérlése, dugattyú-henger kapcsolata, porlasztó beállítás, gyújtás, tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, ne is beszélve a villamossági részéről, ami hát egy külön szakmát képez. Tehát nekem ez hosszú-hosszú időn keresztül ülepedett le, és nem én vagyok ebben a szakmában az élen, én csak így a magam területén értem el eredményeket. Az interneten vannak szakcsoportok, a Facebookon például van P20-as csoport is, ugye a kéthengeres Pannoniának a csoportja, de az MZ-hez is van csoport, és ott ugye visszamenőleg lehet keresni a kommentek között, bejegyzések között, és lehet, hogy én beleütközök valamilyen hibába, amire első körben nem igazán tudom a megoldást, és akkor ott rákeresek, hogy ki hogyan oldotta meg. Például ott a falon látni van egy elég apró betűvel, de az egy porlasztó beállítási séma, és ott körülbelül 20 ember kommentelte, hogy azt a porlasztót, amit most lehet utángyártottként kapni, azt milyen fúvókákkal, milyen úszóbeállítással, stb. Ért el vele az optimális eredményt, én ezt áttanulmányozom, és akkor elindulok valamelyiknek a véleménye szerint, aztán lehet, hogy én egy harmadik véleményre fogok jutni a végén. Tehát ez egy folyamatos önképzést jelent, és rengeteg türelem kell hozzá, nem szabad kapkodni, tehát ez az egyik kulcsa, hogy ezt sietve nem szabad, csak tényleg amikor az időt valaki rá tudja szánni. Azt tapasztalom, hogy ez egy olyan hobbi, amit bármikor ott lehet hagyni, tehát félbe lehet hagyni a folyamatot, tehát nem olyan, mint egy élő állat, ahol ha reggel, ha este, ha ünnepot folyamatosan jelen kell lenni, és ez egy fajta kikapcsolódás jelent a számomra, ugye a hivatásomból adódóan emberekkel foglalkozok, hogyha így összeszámoljuk a közoktatástól a gyülekezetig, körülbelül 800-900 ember az, aki vagy közelebbi, vagy távolabbi kapcsolatban van velem. Tehát a hetem nagy része az általában az emberi kapcsolatokkal telik, és az emberekkel való foglalkozással telik, és ugye hát igyekszem közvetíteni feléjük az igét. És ugye a maradék sávban pedig szándékosan olyan hobbira tettem, ami nem az emberi kapcsolatokon múlik elsősorban, hanem az odaszánt időről. Ugye az is szempont volt, hogy egy viszonylag semleges hobbi legyen. Ugye ez alatt azt értem, hogy nem olyan motoros társaságba léptem bele, akiknek felvarrójuk van, bőrmelléjük, tehát semmi problémám nincs velük, de én ilyen jellegű klubhoz nem, sosem akartam tartozni, voltak ilyen klubbeli ismerőseim, tehát én nekem a...
Konszolidáltad?
Ez egy sokkal konszolidáltabb, és azt mondom, hogy semlegesebb, inkább így ugye a veterános emberkékkel tartom a kapcsolatot. Van egyébként ismerőseim között olyan, aki református presbiter, nem is egy személy, és az egyiknek P20-as gyűjteménye van, a másik hasonlóan ilyen vegyes összetételű csoportot rakott össze, tehát vannak reformátusok a veterános körben, és nagyon sokszor a beszélgetésekben eljutunk oda, ha mondjuk valahol helyettesítek, és teljesen ismeretlen körbe kerülök be, férfiakkal, asszonyokkal egyaránt szoktam beszélgetni, és hát hogy nem elő szokott kerülni már, inkább a beszélgetés vége felé, mikor a lényegesebb dolgokat már megbeszéltük, akár az ige hirdetés tartal már bármi gyülekezeti ügyet, hogy mivel foglalkozik amúgy a lelkész úr, hát mondom, motorokat újítok fel, és gyűjtök, és akkor igen, na hát nekem is van, és akkor elkezdünk beszélgetni. Volt olyan, hogy mondta, hogy hát igen, nekem ilyen, meg ilyen típus volt, pont most adtam el, hát mondom, akkor miért nem jöttem én hamarabb egy héttel, mert mondom, érdekelt volna, és van, amikor kerülnek elő alkatrészek, és hát olyan, tehát én próbálnék fizetni érte, de azt mondják, hogy vigyem, és akkor majd én kezdek vele valamit, mert itt már nincsen értéke az ő szemükben.
Na de én gondolom, ez a ritkábbik, hogy így lehet hozzájutni alkatrészhez. Hogyan lehet manapság eredeti Pannonia, Danúvia, Csepel, Berva, bármilyen magyar, régi magyar motor alkatrészhez, eredetihez hozzá lehet még jutni?
Ritka, de előfordul ilyen. Sokat számít az, hogy milyen típusról van szó. Egyrészt, ha egy kis szériában gyártott típusról van szó, akkor nehéz hozzá eredetit kapni, de ott tartunk, hogy a nagy szériás, tehát amit mondjuk 10 000-es nagyságrendben gyártottak, eredetit ahhoz is nagyon nehéz. Mi a Pannonia oldaláról nézve viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert minőségi utángyártott alkatrészek vannak a piacon. Aha. Tehát vannak elkötelezett személyek, akik már 10-20 éve elkezdtek egy-egy alkatrészt gyártani. Ugye erre rá kell állni, felszerszámozni a piacot, meg kell rá csinálni, mert most lehet azt mondjuk, hogy egy légszűrő házat megveszünk 10 000 forintért egy pár, de ott 1000 darabot le kell gyártatni, mert különben nem áll rá a gyártósor. Tehát jó minőségű utángyártott alkatrészek vannak. A német motoroknál ott meg kell nézni, hogy az Kínából jön-e, vagy Indiából, vagy Németországon keresztül, esetleg ezekből az országokból, vagy pedig Németországból. Hát nyilván a csúcsminőséget a német utángyártott jelenti, ezt követi az indiai, és a kínai pedig az, amivel meg szokott gyűlni a restaurátoroknak a baja, mert általában azok nem méretpontosak, és vagy utána lehet munkálni, vagy nem, tehát az eléggé...
Az anyagminőség is meghatározó.
Anyagminőség, ugye? Illetve az illesztési pontosság, tehát előfordult már olyan, hogy ugye a fék patkó, hát aki már látott ilyet, az tudja, hogy miről beszélek, nem megfelelő az íve, és akkor nem a féklap közepén, egy 2 mm arrébb, és akkor már nem fog fogni csak az egyik oldala, fele annyi a fékhatás, és úgy már nem lehet közlekedni. vele, tehát ezért próbáljuk, ha csak lehet, a gyári fékparkókat menteni, meg amit lehet, csak gyárit mentünk, például a karosszéria elemeknél, amiket most látunk itt, jelenleg kettő motor felújítása.
Tehát ott, ami az asztalon van, az két motor?
Az két motor.
Menjünk közelebb.
Csak az egyiknek a váza az most nem itt van.
Aha, ja, igen, igen, mert egy váz van.
Egy váz van, és a többi elem az már két motorhoz tartozik. Itt egy 87-es 125-ös ETZ van, uh-huh. És egy 1972-es Pannonia P20. Éppen abban a fázisban van, hogy rajta van a filler, tehát az a töltőalapozó, uh-huh. És a, hát ugye vannak durvább felverődések is, hál' Istennek ezen nem sok, az pedig egy késes tapasszal szoktuk kihúzni, mert az olyan vastag, hogy nem szokták vállalni a horpadás javítását, tehát egy autón elvállalnak, hogyha mondjuk jégkáros lesz egy autó, de ez olyan vastag anyagból van, hogy nem vállalják el sehol. Tehát itt éppen, ez majd fog kapni itt a bejavításoknál egy durva csiszolás, és utána pedig egy finom csiszolás, és úgy mehet majd rá a festék. Itt már van olyan, ami elkészült, tehát ez egy fék pedál, ennek már megvan a fényezése is. Ettől fényesebbre nem szoktuk, hiszen a gyári sem volt fényesebb. A veteránozásban pont az a lényeg, hogy azt az állapotot próbáljuk meg elérni, a lehető legközelebb menjünk ahhoz, ami a gyári volt, tehát nem szabad túl sem restaurálni semmit, tehát nem lesz attól szép egy motorkerékpár, hogy minden csillog a krómtól, tehát az már inkább ugye gicses irányzatban megy át. Van, aki ezt szereti, hát ízlése rajta, de itt az én garázsomban ez lenne a cél, hogy minél közelebb menjünk ahhoz, ahogyan az kijött a gyárból. Hál' Istennek én már csomó mindent tudok saját felszereléssel
hegeszteni.
Hát igen, itt pont hátul van egy CO-gép. Jó, tehát ezzel finom heggesztéseket is, akár a gipszkartonnak a profil lemezét meg lehet vele heggeszteni, tehát ez kimondottan ilyen finom munkához való.
Na most megint az jutott eszembe, hogy ez melyik szemináriumon oktatják?
Igen, hát ez gyakorlati teológia. Ez hát a YouTube a barátunk.
Igen?
Ebből a szempontból, illetve én ugye olyan közegben nőttem fel. Édesapa mai napig nagy barkácsoló, faj és fém munkában szeret elmerülni, és nekünk volt otthon flex, heggesztő, fúró, mindenféle szerszám. Eleinte ugye tiltottak tőle, utána rájöttek, hogy egyszerű megtanítani a gyereknek ennek a biztonságos használatát, és most már ugye ott tartunk, hogy én bővítem a gépparkot legtöbbször, és most már én tanítom, meg én mutatom meg, hogy kell mondjuk egy CO heggesztővel dolgozni. Az is hozzájárult, hogy egy olyan szakközépiskolába jártam, ahol nekünk volt fémtechnológiai alapismeretek, elmélet, gyakorlat, szakrajzot is tanultam egy éven keresztül, bár informatikai tagozatra jártam, de mégis a műszaki vonal erős volt ebben az intézményben, és én ott még akkor igazán nem is gondoltam, hogy egy csomó olyan dolgot tanulok meg, ami itt a későbbiekben, ha csak hobbi szinten is, de tudok hasznosítani, ezért is bátorítom a gyermekeket, akik rám vannak bízva, és hát sokszor lelki gondozás közben elsírják magukat, hogy minek kell nekik ennyi mindent megtanulni, és akkor elmondom, drága gyermek, én sem gondoltam, hogy mire fogom még használni, hogy most megélhetésre vagy szórakozásra, az már mellékes, de tudom használni azt a tudást, amit fiatal koromban megszereztem, és hát így bővül mindig a készlet, tehát akár a köszörű, fúró, heggesztő gépből is van még, van avigépem is, az ugye teljesen más technológia. Igyekszem, amennyire csak lehet, és engedik az anyagiak, nyilván nem szabad ebbe túl nagy összeget belefektetni, de azért, hogy aprós dolgokért egy 2 centiméteres varatért ne kelljen már 40 kilométert utaznom sehova.
Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a miskolci alsóvárosi református egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Folytatjuk a beszélgetést a Miskolc alsóvárosi református közösség vezetőivel.
A szülői indítatás az mennyire volt meghatározó, de akkor ezek szerint az volt?
Így van, hát édesapám oldaláról, ő egyébként is nagy barkácsoló, tehát itt, ha kinézünk az udvarra, például ezt a tárolót, az hulladék lemezből és hulladék fából készítette el, de így, ha ránézünk, ezt nem lehet megmondani. Tehát ezek olyan gyakorlati ismeretek, amik egyébként a finom motorikát nagyon-nagyon fejleszték. Van összefüggés egyébként a matematika, énekzene és a finom motorika között, tehát ezek összefüggő tudományterületek. Tehát én nekem nagyon sokat fejlődött a rajzkészségem, azáltal, hogy az apróbb dolgokat elkezdtem szerelni, javítani. Amikor elkezdtem a teológián éneket és orgonát tanulni, akkor elkezdett a matematikai tudásom csiszolódni. De és ez teljesen meglepetésként ért. Tehát van összefüggés a területek között. Éppen ezért, amikor tiltakozunk gyerekként egy-egy olyan tantárgy ellen, aminek nem nagyon látjuk hasznát, utána majd az élet az fogja bizonyítani, hogy van benne ráció, és ha nem is leszünk matematikusok, de lehet, hogy kiváló zenészek leszünk, részben azért, nem csak mert sokat gyakorlunk, meg tehetséget örököltünk, hanem azért, mert a matematikába bele vittük azt az energiát, amire szükség volt annak a megtanulásához.
Na, akkor gyorsan térjünk vissza ide, mert most elkalandoztunk. Hány motor van? Most számoljuk bele azt is, ami szét van szedve darabokra, és milyen fajták. Ugye azt említette, hogy magyar is, meg német is. Vagy már német, nem? Az már kikopott innen?
Van. Akkor menjünk az elejéről. Ugye a legrégebbi, az egy 1948-as százas csepel. Ezt 48-49-ben gyártották.
Ez ami le van takarva odakint?
Ez ott el
vagy
van.
A másik fészerben?
Így, ez egy másik raktárban van bepakolva.
Azt hogy képzeljük el, ott még ugye a műanyag üléses, ez az öntött üléses.
Igen, meg is tudom mutatni, bocsánat, hogy néz ki. Ott külön voltak az ülések, tehát nem ilyen egyre laticel nyereg volt, hanem külön a vezetőnek és külön az utasnak. Ja, azt kell tudni, hogy eredetileg ezek a 48-as motorok, ezek egyszemélyesek voltak. Aha. Tehát teljesítményéből fakadóan is nem bírták a két szemét, majd ezt követően, amikor már megjelent a 125-ös 49-ben.
Tegyük hozzá, hogy egy kincses szekrény nyitott itt ki.
Itt, ez a 48-asnak a tankja, tehát egy csirkeszárny forma van.
De az már nem az eredeti
ez
festés.
Már nem az eredeti fényezés, de nagyon-nagyon hasonlít rá, majd igyekszünk az eredetire visszaállítani. Tehát ennek ilyen külön nyerge van, itt sajnos pont nem látszik, mert be van pakolva. Külön gumi nyereg volt rajta, egy személyes volt, és ugye 49-ben jött be a 125-ös cseppel, ami már emeltett teljesítményű volt, és átalakították ezeket a 48-as 100-as cseppel, is 125-ösre, be is lehetett jegyezni a forgalmiba, és akkor már fel lehetett tenni a csomagtartóra egy pótülést, és már rögtön kétszemélyessé vált a motor, tehát az a néhány lóerő annyit jelentett, hogy már akkor lehet vele két személlyel közlekedni, ez ilyen 30-40 km per órás haladást jelentett, tehát nem kell túlzásokra gondolni, de mégis egyszerű volt, mert nem kellett hajtani a biciklit, hátulra ugyanúgy fel lehetett tenni valami terményt, és mivel akkoriban nem volt ilyen komoly közlekedés, tehát néhány embernek volt csak autója, és ugye nagyon-nagyon komoly anyagi potenciált feltételezett, szekerekkel jártak az emberek leginkább, és ott motorral nagyon szépen, kényelmesen el lehetett lavírozni. Tehát ez a 1948-as 100-as csepe. A évjáratban a következő, az egy 1952-es 125-ös Csepel, azt meg is tudom mutatni.
Hát igen, azért abban bele kell gondolni, hogy hát majdnem 100 év mínuszról beszélünk.
Így van. Így van, sajnos 100 év mínuszról, illetve amikor pont a fénykora következett ezeknek a motoroknak, az akkori rendszer még inkább visszafelé húzta ezeknek a fejlesztését, nem pedig előre vitte. Hát ez egy 125-ös Csepel, ezt ezüst tankosnak is mondják, itt lehet is látni. Uh-huh. Ez már ugye kétszemélyes volt. Az ülésen RM, tehát Rákosi művek, akkor így keresztelték át a Weiss-Manfred művekről, Rákosi művekre. Ez egy 1952-es, és ezt eleinte nem is szerettem volna én hazahozni, de van egy családi fotó, amin édesapám ül a tankján egy ilyen Csepelnek. Tehát az apai nagyszülőimnek volt ilyen motorja, és ez egy ilyen családi jelleg miatt vonás. Hát nyilván ez nem ugyanaz a motor, de olyan úgy fog kinézni, amikor elkészül. Reméljük, hogy majd az is sikerülni fog.
Igen, mert azért itt, amit látunk, az egy váz, ami rajta van a tank, és rajta vannak az ülések.
Így van, végülis a két kerék és a blokk hiányzik belőle, de amik ott vannak bent az asztalon, azok is így kezdték. Tehát ilyen állapotból hozzuk vissza ezeket a motorkerékpárokat.
Ezzel mi lesz az első, vagy a következő mozzanat, amit el kell végezni, szétbontani teljesen?
Igen, hát először is amiket eddig elsoroltam, ennek még van egy előfázisa, az alkatrészpótlás. Uh-huh. Tehát ami hiányzik, és nincsen nekem polcon esetleg, ezeket bőrzékről, jófogás, marketplace, tehát az interneten szoktak felreppenni ilyen hírek, az annyi a probléma, és az én dolgomat nehezíti, hogy a bőrzék vasárnap vannak, én pedig vasárnap szolgálatban vagyok, tehát azért az elsőség az mindig is az igéje. Tehát én legfeljebb szombati bőrzékre tudok elmenni, itt a környéken az nem nagyon van, Kecskeméten van talán olyan komolyabb, amire érdemes lenne elmenni, csak az ugye olyan messze van, hogy eddig még nem tudtam összehozni, tehát inkább az internetes keresések során lehet beszerezni hozzá, ha lehet, akkor felújítható állapotban lévő alkatrészeket. Tehát ez azt jelenti, hogy most az nem baj, hogyha egy kicsit vakrosdás, vagy le lett 6-szor festve, csak ne legyen eldeformálódó, mondjuk egy felni, ne üssön a tenge, és így tovább. Tehát, hogy minimális hozzáadott munkával helyre lehessen állítani, és utána jön majd a felszórás, alapozás, fillerezés, festés, és így tovább.
Ezek olyan motorok, amihez nehogy Isten még a papírja is megvan? Vagy már ilyenkor ne keressünk ilyet?
Előfordulhat. Jelenleg ritkán, de kerülnek elő olyan motorok is, aminek él a forgalmiba bejegyzett gazdája. Tehát lehet, hogy már a forgalma sincs meg, lehet, hogy a rendszám sincs meg, de él még a gazda, akinek utoljára a nevén volt a szürke forgalmi, és emlékszik a rendszámra. Már így sikerült motort lepapírozni, egy okmányát vesztett 250-es jávát, hogy a bácsi azt mondta, hogy a fegyveres orszámára és a motor rendszámára emlékszik. És ez alapján a központi okmánytárból sikerült lekérni a motornak a kartonját, és onnantól KPM vizsgálva, vagy NKH-nak hívják most már, és akkor már úgy forgalomba lehet helyezni. Viszont van olyan lehetőség is, és mind a szóban forgó 48-as Csepel, mind pedig ez az 52-125-ös, szeretném majd veterán vizsgára vinni, ugye ez oldtimer minősítést jelent. Ez azt jelenti, hogy azok a motorkerékpárok, amelyek, vagy bármilyen jármű, tehát autó is nyilván lehet, amelyet valaki dokumentálva, dokumentumokkal alátámasztva fel tud újítani eredeti állapotra, azt kaphat oldtimer minősítést, ott egy szakbizottság elé kell vinni, megvizsgálják az alkatrészeknek a formáját, minőségét, évjáratazonosság, sőt van olyan, hogy hónapazonosságra kell figyelni, mert lehet, hogy már másik hónapban más volt a színe, a Danuviáknál volt ilyen. És amikor megtörténik a szemle, kap egy bizonyítványt a motor, és ezzel forgalomba lehet helyezni úgy, hogy nincsen meg az eredeti forgalmia és az eredeti tulajdonosa, és ezzel lehet közlekedni. Jól lehet, mivel eredetire kell itt felújítani, korlátozásokat is bejegyeznek. Mm-hmm. Például az, hogy nem lehet már szürkélet után közlekedni vele, csak napközben is jó látási viszonyokkal, mivel hát ezen inkább hangulatvilágítás van, mint fényszóró, tehát nem a százas cseppelen hátul egy macska szem van. Mm-hmm. És ilyenkor ugye korlátozásként beírják, hogy nem lehet már naplemente után vele közlekedni, de többnyire nem is szoktunk ezekkel, tehát fényes nappal kell közlekedni motorkerékpárra. Tehát ezzel majd ilyen tervek lesznek. Uh-huh. Mondjuk egy ilyen állapotú motornak a munkaórája olyan 3-400 munkaóra.
Hát ez nem kevés.
Tehát ez van, amikor több évről, tehát akár két évbe is beletellik, mert mindig ugye a lopott időből jut ezekre, tehát ami már nem zavarja a szolgálati felkészülést, a szolgálatok ellátását, valamint a családi békét, abból az időből próbálok erre fordítani.
Ezt hol sikerült megszerezni egyébként ilyen állapotban?
Hát ez Újfehértóról.
Aha, Szabolcs.
Szabolcs megye, ott van egy gépész ismerősöm, aki az Újfehértói Gépész Kovács találkozónak a rendezvény tulajdonosa és főszervezője. Ő egyébként gépműhellyel rendelkezik, és vannak olyan projektek, amiket csak ő tud megoldani. Tehát például ennek a 148-os motor henger fúrását, ezt ő fogja megoldani, mert országosan nem lehet ehhez egy dugattyút kapni, utángyártottat, és ő meg tudja oldani, ezt egy átlag gépműhely nem tudja megoldani. Na, és akkor őnála éppen vittem azt a henger felújításra, és megmutatta nekem ezt a motor, és akkor nézzem meg, mit szólok hozzá, mondom, Péter, ha ez 52-es, akkor beszélgetünk róla, hát azt mondja, nézzem meg az alvásszámot, mert hogy itt abból tudunk, nincsen a homlokcsövön elől, nincsen típustábla, a típus jegyekből, illetve a fő informatíve kezdetű alvásszám, és ez alapján ugye be lehet azonosítani, hogy ez 52, esetleg 53 eleje kezdődött még BR, de így ez a 23-assal kezdődik utána a szám, ez inkább 52-re lehet datálni. Na és akkor ez így került hozzám két hete.
Mögöttünk mi van itt? Kettő van még letakarva.
Igen, hát akkor megyünk időrendben, akkor a soron következő az egy 1967-es Pannonia P10-es. Ez pont itt van letakarva, ez a szélső motorkerékpár. Hát ezt innen az egyik szomszédos faluból sikerült begyűjteni. Első gazdás szürke forgalmis motorkerékpár. Hasonló állapotban van, mint amit az előbb láttunk és beszéltünk, de a papírja miatt hoztam el. Ennek még kényelmes rugós nyerge van, nagy kormánya, tehát amikor megjelent Amerika Csepelen, nagyjából próbáltak egy kicsit ugye nyugat felé is nyitni Csepelről. Voltak olyan importőrök, akik rendeltek exportváltozatokat, és azok végül is ilyen alapra épültek, ilyen belföldi széria alapra, csak mondjuk színesek voltak, nem fekete.
Valamivel eladhatóbbá kellett tenni.
És rengeteg krómot kellett rátenni, a kipufogót, egy kicsit is régen felfele kellett elhozni, mert úgy vették meg. Tehát többnyire ezek a beszállítók kis darabszámban rendeltek, ugyanis az volt ennek a motorgyártásnak az egyik szépséghibája, hogy bár nagyon-nagyon tapasztalt mérnök emberek dolgoztak ott a kezdetektől fogva, nem volt lehetőségük megfelelő anyagot felhasználni, tehát spórolni kellett az anyagon, és nem az a tűrés, ugye ezt úgy mondják a szaknyelvben, hogy illesztési tűrés, amit megköveteltek ezek a motorkerékpárok, ezt nem tudták tartani, tehát egy kicsit ilyen összegányult gépekként jöttek ki sokszor a szalagról, eltérő teljesítménnyel. Uh-huh. Tehát minden motorkerékpárt, ami ment külföldre, azt teljesítménypadon mértek, és aminek nem volt meg a teljesítménye, és most itt újonnan összerakott gépekről beszélünk, az marad belföldre. Tehát az ide majd jó lesz, de külföldre ugye ott mérték folyamatosan, tehát itt is ilyen 3-4 lóerő eltérés is lehetett a keravéban megvásárolt motorok közül, és aki megvette, az nem tudta, hogy mit vesz meg. A következő az egy 1969-es Pannonia P20-as. Ez innen valahonnan a környékről indult, talán tájáról.
Ez a fekete.
Ez a fekete annak idején.
Erre lehet azt mondani, hogy ez volt talán a legelterjedtebb Pannonia?
A legelterjedtebb az inkább a
melyik?
T1-es, T5-ös, aha, aminek a tankja egy kicsit hasonlít.
Én laikusként mondom egyébként, tehát így ránézésre.
Sajnos ez már a hattyúdala volt a magyar motorkerékpárgyártásnak, ugyanis ez kettőhengeres nagy teljesítményű, tehát itt 20-21 lóerőről beszélünk, uh-huh, és ez 1969-es kiadású az enyém, uh-huh, hordozza még a korai típus jegyeket. Sokat keringett ez itt a környéken, ez tájától a takta közig, itt járt Zomboron is, 2018-ban került hozzám. A sárvédője az olyan, mint a korabeli Yamaháké, megy is erről a vita, hogy most a magyarok másoltak a Yamaháról, vagy a Yamaha másolt a magyarokról, de hát a japánoknál már az 50-es évek végén ilyen konstrukció szaladgált, tehát valószínű, hogy nem ők másoltak.
Ez eredeti állapotban van?
Hát egy fényezést kapott, de aha, ez a fényezés, ez már 1997-8 körül meg volt, mert láttam olyan videót erről az említett motoros találkozóról, ahol már ez a motor így nézett ki. Aha. Ez annyiban tér el a gyári kinézetétől, hogy a fékdobok, illetve a blokk, az nincsen lefestve szürkére, ilyen szürkés-zöldes árnyalat volt. Az előző gazdája nem festette, én pedig ezt járós motornak használom, tehát én erre úgy külön ilyen szempontból nem akarok költeni, mert ez megint, igen, az igásló. Igen. Tehát ennek nem az a szerepe, hogy vitrínbe kerüljön, igen, és kiállított, igen, darab legyen, hanem én rendszeresen ezzel szoktam motorozni, uh-huh, amikor jó idő van. A következő az egy 1970-es T5-ös, hát sajnos nem tudom megmutatni, mert az teljesen...
Ő van bent, igen,
ő van bent. Sufniban. Akkor a következő magyar az 1972-es P20-as, aminek itt látjuk most, igen, a darabjait.
Amiről beszélgettünk az elején.
Igen. Akkor 1974-es P21-es, az ott, amit
le van takarva.
Ami le van takarva, annak az érdekessége, hogy az egy épített motor, aha, egy sportmotort épített belőle a gazdája.
Mi a következő?
Hát a magyar motorok itt véget érnek, jönnek a német motorok.
Németek.
Hát a német vonalon a legidősebb az 1978-as MZTS 250/1-es, ez a kék színű motorkerékpár.
Azt gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy 78-asról beszélünk, és fantasztikus állapotban van, mintha magurult volna ki a szalomból.
Igen, hát gondos gazdától sikerült megvennem, tehát ennek az esztétikájához nem nyúltam, motorikusan volt problémája, szakszerűtlen szerelés következtében a gyújtása sérült, a dobálta a sebességfokozatokat, kifújt, és akkor ezért vált meg tőle a gazdája, mert ő már nem szeretett volna ezzel foglalkozni. Hát nekem volt vele műhelymunka, de lényegében ehhez inkább a szaktudás kellett, mint az anyag, és ez a váltó motor nekem, tehát amikor nem a P20-assal megyek, akkor ülök az MZ-re, és azzal megyek egy kicsit szellőzni.
Az egy más érzés.
A P20-asnak már olyan a váltója, mint a japán motoroké. Lényegében ennyiket kell mozgatni a váltókaron.
Az, igen.
És akkor már veszi is a sebességet, és ez megvan a fordulat. Tehát teljesítményben nagyjából gyorsulásban közel azonos a kettő. Ezeket így kell elfogadni, hiszen ezek így maradtak ránk. Amikor ezek újak voltak, akkor ennek mindenki örült, és nem azt nézte, hogy most hogy rugózi, meg hogy nem, hanem oldalba rugi, és lehet vele menni. Lassan a végéhez közeledünk, az 1986-os Simpson S51-é, az is valahol,
igen,
valahol leledzik. A következő a 87-es ETZ 125, ami
készül,
párhuzamosan készül, mm, és 1988-as 51-es Simpson. Nem számoltam most össze, de hát 10 felül, igen, járunk bőven, és hát remélem, hogy lesz majd idő, még hosszú távra tervezek, ha az Úristen engedi, akkor ezekből a lopott időből szerintem fog még jutni rá.
Kedves hallgatóink, a lelkészeknek is lehet hobbiuk, kell, hogy legyen, szokták mondani. Van, aki méhészkedik, van olyan, aki horgászik, vagy éppen fából alkot szépeket. De képzeljék el, olyan református lelkész is akad, aki régi, veterán motorokat kelt életre, pannóniákat, csepeleket, vagy éppen emzéket, etézéket újít fel saját kezűleg. A mezőzomboron felserdülő Orosz István ma már a miskolci alsóvárosi református egyházközség lelki vezetője. Ő az, aki akár 70 éves, rozsdás működésképtelen pannóniából oldtimer kétkerekűt alkot. A lényeg, mint mondja, a korhű megjelenés. Ehhez tartja is magát. Hallhatták az elmúlt percekben.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét, János evangéliuma 10. fejezetének 9. verséből hallgassuk meg. Én vagyok az ajtó. Sokféle ajtó van. Házunkon is, és egyéb épületeken. Az ajtó nélkülözhetetlen ahhoz, hogy bemenjünk a házunkba, vagy más épületekbe. Az ajtó biztosítja a bejáratot. Az ajtók lehetnek szépek, vagy régiek, kopottak. A fontos az, hogy lehetővé tegyék a bejárást. Jézus azt mondja a mai igében, én vagyok az ajtó. Én biztosítom a bejárást az akolba. Bizonyára láttatok már juhaklokat. A bibliai időkben falak vették körül, és volt egy nyitott bejárata. A bejáraton természetesen volt egy ajtó, hogy a juhok bent maradjanak az akolban. Esténként idehozta a nyájat a pásztor, és így biztosította számukra az oltalmat az éjszaka folyamán. Ez volt az otthonuk. Ott biztonságban voltak, és nyugalmat találtak. Jézus is használta ezt a kifejezést. Vajon mire gondolt? Bizonyosan az egyházra. Igen ám, de azt mondhatják sokan, hogy őket a szüleik vagy a nagyszüleik hozták a templomba, az egyházba. Erre én azt kérdezem, vajon nem Jézus munkálkodott bennük és általuk? Jézus ott volt, és rajta keresztül jutottunk el később arra a felismerésre, hogy az egyház olyan, mint ahogy Jézus mondja, egy akol, és annak ajtaja nem más, mint ő maga. Az egyházban a keresztség által nyertük a pecsétet, hogy Jézus nyájának, egyházának a közösségébe tartozzunk. Így most már Isten szövetségébe tartozunk. Az akolban van a helyünk. Itt oltalmat találunk a sátán támadásai ellen, és békességünk van, mert a pásztor őriz bennünket és gondoskodik rólunk. Valójában mindnyájan kívülvalók voltunk. Mózes első könyve beszél arról, hogy az első emberpár elpártolt Istentől és behódolt a sátán csábításának. Bűnt követtek el. Isten kiutasította őket a paradicsomból. A bűnesetnek az lett a következménye, hogy az embernek meg kell halnia. Milyen nagy hatalma van a sátánnak. Jézus mégis azt mondja, én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó mindazon emberek előtt, akik kívül vannak. Mindez bátorítás mindannyiunk számára, hogy be lehet menni ezen az ajtón. Hogyan? Hogyan mehetünk be? Jézus azt mondja, én általam. Benne hihetünk, és általa a mennyei királyság részesei lehetünk. Gondoljunk a juhokra, ők bíznak a pásztorukban. Hallják őt, és ismerik a hangját. A pásztor hívja őket, és ők követik pásztorukat. éppen mint mi a templomban, vagy a belső szobánkban, és még sok-sok helyen és formában. Ragadjuk meg az alkalmat, hogy reá figyeljünk, vele legyünk közösségben, őt kövessük, hogy a mennyei királyságba bejussunk. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csumai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.